12, 13, 14, szabad, 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 és vége, vége, vége már. És tényleg, viszont hallásra.
Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
Jó estét kívánok! Tegnap Nagy Boldogasszony napján Búcsús és Mária énekeket is hallottak Táncházban című műsorunkban, s miközben ezeket kerestem a Magyar Rádió archívumában, ráakadtam egy Barna Gábor néprajzkutatóval készült beszélgetésre, mely a jeles néprajzkutató folklorista Búcsújárok című kötete kapcsán készült. Tudom, Táncházban című műsorunk zenei műsor, de kérem, hallgassák meg velem együtt Ördög Csilla remek beszélgetését a búcsújárásról Barna Gábor néprajzkutatóval.
Leporoló. Ördög Csilla műsora.
Barna Gábor és a búcsújárók. Mátra verebélyen járunk. Az időpont 1982. decembere. A kánai mennyegzőt itt rögzítette Barna Gábor. A búcsújárók pedig annak a kötetnek a címe, amely most jelent meg a Lucidus kiadónál, Kisebbségkutatás könyvek című sorozatukban. Barna Gábor a Szegedi Egyetem néprajztanszékének vezetője, és tanítómesterei valószínűleg ugyanazok voltak, akiknek én is ajánlom tiszta szívvel most következő műsorunkat. Dömötör Tekla és Bálint Sándor. Jöjjenek hát a búcsújárók. Részlet az előszóból. A keresztény zarándoklatok közvetlen vallástörténeti előzményének a zsidók jeruzsálemi zarándoklatait tekinthetjük. Erre hivatkozik, mint előzményre, igazságra vezérlő kalauzában Pázmány Péter is. A keresztények búcsújárása tehát csaknem egyidős a kereszténység kialakulásával és elterjedésével az antik világban. A IV. Századtól kezdve a Szentföld helyei mellett a zarándoklatok céljaként megjelentek a szentek, mártírok, apostolok sírjai és relikviáinak őrzőhelyei. Itt látjuk a csaknem töretlen átmenetet az antik sírkultusz és a szentek sírjaihoz vezetett zarándoklatok között. A korai középkorban új bűnbánati fegyelem kezdett terjedni az egyházon belül, amely a vezeklés, a penitencia tartás korábbi módjai mellé, ima, böjtöl és alamizsna, felvette a zarándoklást is. Közép-Európa számos búcsújáró helye közül 3 vált nemzetközileg is jelentőssé. Az egyik az ausztriai Máriacell, amely az osztrákok, a déli és nyugati szláv népek, szlovén, horvát, csehszlovák és a magyarok közös kegyhelye mind a mai napig. Csehszlovákia Lengyelországban a 16. századtól lengyel nemzeti kegyhely lett. Dominanciája mára nemzetközivé vált. A görög katolikus világnak Mária Pulcs, Kelet-Magyarország a legnagyobb kegyhelye. Mózás körzetéhez tartoznak a görög katolikus ruszinok, románok és a térség római katolikus népei is, szlovákok, magyarok, lengyelek, németek.
Hogyha a búcsújárokról gondolkodol, van-e valaki tipikus figura, aki először eszedbe jut azok közül, akiket személyesen is ismerhettél gyűjtőmunkád során?
Van. Bár talán legelőször olyan jut eszembe, akit nem ismerhettem személyes gyűjtőmunkád során. Nem, hanem a kéziratos, énekes és imádságos könyveit. De természetesen vannak az élők között is, a még élők, vagy a közelmúltban meghaltak között olyanok, akikre nagyon szívesen visszaemlékezem. Vannak nagyon szép búcsús élményeim, Mátra Verebélyből, Mária Gyűdről, Jászberényből, Mária Radnáról, Szeged Alsóvárosból, Andocsról, tehát lehetne sorolni szinte a legtöbb és legjelentősebb búcsújáró helyünket. Most a Mária Gyűdi férfi jut eszembe, akivel a beszélgetésem, illetőleg a beszélgetésből egy megnyilvánulás, egy rövid kis reakciója, az nagyon jellemző a búcsúsokra általában, és hát a búcsúvezetőkre is. Az történt ugyanis, hogy 1985-86-ban, amikor még Magyarországon csak néhány egyházi iskola működött, én úgy keveredtem el véletlenül egy bünkösdi búcsúra Mária Gyűdre, hogy ott éppen a debreceni Svetics katolikus lánygimnázium néhány osztálya vendégeskedett egy-két apáca vezetésével. És hogy valami újdonsággal is szolgáljonak az összegyűlt búcsúsoknak, ezért a lányok nagyon szép műsort adtak a szertartások közti időben. Ez egy vegyes kultúrműsor volt, mondjuk így, hogy egy vallási kultúrműsor volt. Nagyon szépen összeállították. A köztes időben pedig az apácák vezettek ájtatosságokat, illetőleg bevallom, én is életemben ott hallottam először, hogy szentbeszédet apáca mond. Hát ez is egy érdekes dolog lehetett a búcsúsoknak. Csak amikor úgy hajnali 4 óra felé is még mindig a gimnazista lányok, az apácák szerepeltek, akkor azt mondja nekem az egyik előénekes búcsúvezető ember, hogy hát ide jöttünk Mária Gyűdre a szűzanyához, hogy kiénekeljük, kipanaszkodjuk magunkat, elmondjuk örömeinket, hogy megkönnyebbüljünk. És látja, már lassan megvirad, és még nem volt egy perc szabad időnk sem erre. Nagyon megjegyeztem ezt a mondatát, ugyanis ez azt jelzi, hogy a 80-as években, de nyilván még ma is, nagyon sok ember azért megy el egy búcsújáró helyre, hogy ott találkozzon elsősorban az Istennel, másodszorban pedig mondjuk Szűz Máriával, szentekkel, és mindebben a találkozásban önmagával is egy kicsit. Tehát szembesüljön régebbi, közelebbi múltjával, tetteivel, érzelmeivel, gondolataival, problémáival. És ott van ezt kivel megbeszélni. Ez ugye a lélek belsejében lakó Isten vagy Mária. És erre kell időt hagyni. És ezért voltak szépek a régi búcsús ünnepek, amikor a papság nagy része vagy nagyobb része bölcsemben látta, hogy erre az embereknek szüksége van, és hagyták őket a saját ájtatosságaikat végezni, csoportosan vagy egyedül, és nem próbálták agyon szervezni vagy túlszervezni a búcsús ünnepet, esetleg teljes jó szándékkal, de esetleg azért is, mert féltek, hogy valami vallási túlfűtöttség, netán babonás jellegű szokás is becsúszik a szertartások közé, ami ugye az igaz katolikus vallástól idegen. A 80-as, 90-es években azt lehet megfigyelni, hogy van egy erős racionalizálódási folyamat a kereszténységben, a katolikusságban is. Azaz észérvekkel próbáljuk, ez biztos a kornak a hatása, megfogni az észérvekkel nehezen megfoghatót, ami nagyon gyakran érzelmekkel fogható meg, vagy még úgy sem. És ez történt nagyon sok búcsújáró helyünkön, hogy a régi, lehet, hogy már nem megfelelően, vagy nem mindig jól működő szokások, az éjszakai virasztások és ájtatosságok eltűntek, elmúltak. Elsősorban azért, mert a helyi papság a lehető legjobb szándékkal megszervezte a programját a búcsúsoknak éjszakára is, azaz nem hagyott időt nekik a népi ájtatosságok végzésére. 1997-ben Szeged Alsóvároson végeztünk egy nagy kutatást. A szegedi hallgatókkal és fél Európából ide meghívott egyetemistákkal. Az alsóvárosi havi búcsút vizsgáltuk. Különböző helyszíneken, magát a kolostort, a ferenceseket, a templom helyszínét, az ott ájtatoskodókat, vagy az ott virasztó embereket, de vizsgáltuk a búcsúvásárt, sőt azokat az embereket is, akik árusként vagy mutatványosként érdekeltek voltak a vásárban. Azt találtuk, hogy a 90-es években nagyon gyorsan lecsökkent a látogatottsága ennek a régi kegyhelynek. Pontosan ez a nagy baj, hogy az utolsó másodperce is meg van szervezve. A zarándokoknak igazából nincs lehetőségük arra, hogy a saját újabb vagy régibb, szebb vagy csúnyább énekeiket elmondják, ájtatosságaikat elvégezzék. Megjelent könyvben ez a kutatásunk, sőt, beszámoltunk a ferences atyáknak, és ők kérték is, kíváncsiak voltak a kutatási eredményeinkre. És úgy emlékszem, hogy valamit változtattak is ezen. Én azóta sajnos havi búcsún nem voltam, nem tudom, hogy mennyire alakult vissza a búcsú napja, éjszakája, de remélem, hogy mindez jó hatással lesz majd az elkövetkező évek búcsúira.
Szépen szól a trombitaja, az Úr Jézus látására dicsekennek, kis Jézus, dicsértessék a Jézus.
És ezt ide. Mikor énekelték?
Ez Karolcson más napján, Szent István. Igen. Köszönteni este mentünk, adtak giót, almot.
Mint gyerekek mentek köszönteni?
Gyerekek, igen, gyerekek.
Most is járnak?
Járnak, de nem nagyon van. Még Szent Jánost is köszöntötték. Az meg közvetlen van utána.
Az ugyanígy volt, csak akkor
ugyanezt, igen, akkor Szent Jánost. Nem István, hanem Szent Jánost. Igen.
Falunak meg volt egykor, sőt megvan ma is az előénekese, búcsú vezetője. Némelyik olyan szereplője volt a közösségi életnek, hogy ez a búcsú vezetősége még a ragadvány nevében is megjelenik. Nyitrán, Selmecbányán jártam búcsús ünnepeken, és ott találkoztam egy asszonnyal, akit énekes Mária néninek, vagy énekes Mariska néninek hívtak, és kiderült, hogy ő Nagyszintényben lakik. Ez Nyitra alatt van, egy nagy magyar falu mai napig is, és onnan nem csak a saját falusi csoportját vezette éveken keresztül, meghalt szegény a 90-es évek elején, úgy emlékszem, hanem megérkezve egy-egy búcsújáró helyre, miután szép hangja volt, sok éneket tudott, ezért úgy más falusi csoportok is kapcsolódtak a nagyszétényiekhez, és együtt énekeltek. Így aztán ugye énekes Mariska néni, vagy énekes Mária néni, vagy a Cétényi Mária néni messze földön ismert volt a Csalló közben, a Garam mentén, a felvidéki magyarok között. De hát, akikre utaltam, hogy már sajnos személyesen nem ismerhettem őket, viszont kéziratos, énekes és imádságos könyvanyaguk megmaradt, és hozzám került. Hát éppen a szülővároskámból, Kunszentmártonból tudok több ilyen embert is mondani. Az egyiket még ismertem, de kicsi gyerekként, és akkor nyilván még nem foglalkoztam ilyennel, a harmadik szomszédba lakott mellettünk az utcánkban, Horpácsi Sándor bácsi. A kunszentmártoni előénekesek búcsú vezetők közül talán ő volt az utolsó, akit még mondjuk így, hogy ilyen klasszikus búcsú vezető embernek lehetett minősíteni. Ő a 19. század végén született, és az első világháború idején vált belőle énekes ember. Abban az időben Kunszentmártonban az énekes emberek elsősorban a Rózsafüzér Társulatnak voltak vezető tagjai, és feladatuk volt, hogy a Szentmise előtt negyed órával, fél órával a templomban összegyűlt emberek számára megkezdjék a mise előtti éneket. Ez egyfajta ráhangolódás volt a Szentmisére. Temetői ájtatosságokat ők vezettek, abban az időben még szokás volt Kunszentmártonban pünkösd előtt a keresztjáró napokon felkeresni a határbeli, sőt a városon belül az utcákon elhelyezett kereszteket, szobrokat, és menet közben, illetve a szobroknál, kereszteknél ezek az énekes emberek, így Horpácsi Sándor bácsi is vezette az éneket, imádságot. Na hát neki megmaradt a hagyatékából több kézzel írott énekes könyv is. És nem csak az ő saját írásával, hanem elődeitől is megörökölte. Így került aztán hozzám az 1800-as évek közepéről is ifjú Dobapálnak és másoknak is megmaradt búcsús énekeskönyve. És ezek az énekeskönyvek a kunszentmártoniak Mária Radnai búcsújárására szolgáltak. Szépen meg lehet figyelni ebből a könyvből, hogy indultak el, hogy haladtak Orosházán, Battonyán keresztül, Aradon át, egészen Mária Radnára. Sőt, azt hiszem éppen Dobapálnak az énekes könyvében az utolsó falukat feltüntető, mondjuk állomás jegyzék is megvan, vagy az emlékezetének felfrissítésére, vagy pedig hát egyáltalán ez egy ilyen búcsús úti könyvnek is számított. Bálint Sándornak a klasszikus megfogalmazása érvényes a mai élő búcsúvezetőkre is. A hagyománynak a legjobb tudói. Nem csak legjobb tudói, hanem a hagyománynak őrzői, egy szakrális kultúrának őrzői, ami az elmúlt évtizedekben nem tűnt el teljesen, de módosult, átalakult, megváltozott.
Személyes tulajdonságokra van szükség ezentúl, tehát valószínűleg jó hangúak kell legyenek, nagyon sok éneket tudniuk kell. Ezek szerint átörökítik a szakrális hagyományokat, de vélem én, hogy a habitusukban is kell valaminek lenni, ami alkalmassá teszi őket erre.
Kell, hogy legyen bennük egyfajta határozottság, jó szervezőkészség, és kell, hogy legyen tekintélyük. Először is többségükben azért ezek az énekesek férfiak. Megmutatkozik, tehát társadalmunk patriarchális jellege. Nem kell feltétlenül, hogy módos emberek legyenek, de kell, hogy az életükben valami biztonságot lássanak a körülöttük élők. Valamiért felnézzenek rájuk, példás családi életet kell, hogy éljenek, és természetesen vallásos embernek kell lenniük, hiszen ők egy vallási kultúrának az értetői, mozgatói. Ezen kívül az évek során ők olyan gyakorlati ismeretekre is szert tesznek, amelyek aztán hát átörökíthetők persze generációról generációkra, de hát ezek is nagyon lényegesek egy búcsú vezetéshez. Például ismerniük kell a kegyhelyeket, ismerniük kell az oda vezető utakat. A múltban ugye ez gyalogutat jelentett, tehát pihenő helyeket ismerniük kellett, ivóvízvételi lehetőségeket, szálláshelyeket, tehát útközben más községek lakosaival is jó kapcsolatot kellett ápolniuk. Ez nem mindig sikerült. Az endrődiek hagyományából tudom, hogy ők például Mária Radnára zarándokolva mindig egy Siklód nevű falu mellett kellett, hogy éjszakázzanak. Ez már az 1800-as évek legvége, 1900-as évek eleje, miután Siklód tiszta román és ortodox község volt, nem fogadták kedvesen és szeretettel a magyar és római katolikus búcsúsokat, ezért a faluhoz közeli legelőn, szabad tűz mellett táboroztak le és pihentek meg, és nyilván hajnal hasadtával már indultak is tovább. De egy búcsú vezetőnek mindezeket tudni kellett, tehát hogy hol fogadják őket szeretettel, hol utasítják el őket, és a kegyhelyeken is jó kapcsolatot kellett ápolni az ott lévő atyákkal. Nagyjából ezekből áll össze egy búcsú vezető szerepe, alakja a múltban is és a jelenben is.
Ha már említetted a románokat és az ortodoxokat, miként fogadták azokon a településeken a búcsújárókat, amelyek zömében református községek voltak?
Ezekről sok történet szól. Ezek a történetek az úgynevezett búcsú paródiák körébe tartoznak. Hát van, ahol tudomásul vették, hogy vannak ilyen emberek is, és nem volt semmiféle konfliktus, vagy semmiféle megjegyzés. Másrészt a búcsúsok is tudták, hogy ha református helyen mentek, akkor összetekerték a búcsús lobogóikat, a kocsiderékba tették, eltették a keresztet is, és nem feltétlenül énekeltek szép katolikus énekeket ugye a falu fő utcáján. De az is előfordult, hogy ilyenkor néhány mondjuk nyakas kálvinista gazda éppen arra kellett, hogy szekerezzen, hogy megzavarja a búcsús menetet, vagy kicsúfolták őket. Ezek a búcsús paródiáknak nevezett történetek, vagy hát nagyon lerövidült szólások, ezek persze nem biztos, hogy a valóságban is így megtörténtek. Ezek lehetséges, hogy a szájhagyományban élő vándortörténetek, vándormotívumok. Ezek részben valláscsúfolók, tehát a katolikusokat kicsúfoló történetek. Részben pedig éppen búcsúvezető csúfolók. A búcsúvezető alakját vagy szerepkörét figurázzák ki, és ebben a tekintetben már nem biztos, hogy reformátusok mondták, hanem ismerik ezt katolikusok is. Egy példát hagyd mondjak erre. A búcsúvezetők paródiája legtöbbször azzal kapcsolatos, hogy ezek az emberek előénekesek voltak a szó legszorosabb értelmében, azaz az énekeknek egy-egy sorát mindig előénekelték, és a búcsús csoport ezt mindig utánuk mondta. Legtöbbször automatikusan gondolkodás nélkül így mesélik, talán éppen Somogyban vagy Zalában vettem magnóra, de vehettem volna bárhol másutt is, hogy mennek, és a búcsúvezető énekli az éneket, és közben, hát ugye felülről jövő áldásban részesült egy veréb, pont rápottyantott az énekes könyvére, és azt találta mondani, hogy ebatta verebe, rátolt a könyvemre, és ezt utána énekelték nyilván, hogy a mögötte jövők is. Hát ilyenek ezek a búcsú paródiák.
Sajátos volt ez a 20. század, hiszen jószerűvel 1920-tól közbe kerültek a határok. Tehát a te szülőfaludból is már Romániába, Román királyságba kellett 20 után átmenni, hogyha valaki Mária Radnára ment. A mindenkori hatóságok engedélyezték továbbra is ezeket a búcsújárásokat? Immár át a határon?
Nem. Tehát 1920 után nem csak Románia felé, hanem egyáltalán az akkori megkisebbedett Magyarországból a határon kívülre vezetett zarándokok nagyon nehézé váltak. Érdekes módon nem csak az osztrák-magyar monarchiában, tehát Trianon előtt, hanem a 19. század utolsó harmadában szinte egész Európára is érvényesen mondhatjuk, hogy akkor nem voltak ilyen problémák. Gyakorlatilag lehetett jönni útlevél nélkül, egyszerűen akinek pénze volt rá, ideje, energiája, az mehetett oda, ahová akart, különösen búcsút járni. Trianon után nagyon megváltozott a helyzet. Kezdem az enyhébb esetekkel. Az osztrákok is csak úgy engedték be a nyugat-magyarországi dunántúli zarándokokat Ausztriába, hogyha külön zarándok igazolványt váltottak, azaz a saját plébánosuknak kellett igazolni, hogy ők Máriacellbe mennek zarándokolni. Ez egy kis nyomtatott, két rét hajtott kis papír volt, négy oldalas, személyi adatokkal ki kellett tölteni, és le kellett pecsételni.
Személyenként mindenkinek.
Személyenként mindenkinek kellett legyen. Ott kellett, hogy legyen, és úgy mehettek át a határon, akár gyalog, akár nyilván a két háború között már autóbusszal is, vagy vonattal különösen. Csehszlovákia felé, Románia felé, Jugoszlávia felé ezek sem voltak érvényesek. Legtöbb esetben egyszerűen nem engedték át ezeket a csoportokat. Ebből aztán nyilvánvaló nagy problémák származtak. És éppen az alföldi emberek számára, akik korábban tényleg Mária Radnára jártak. Hiszen a 18. század legelejétől kezdve Mária Radna egy hatalmas térségnek, Zenta, Szeged, Kecskemét, Szolnok, Nagyvárad, Déva, tehát egy hatalmas dél-magyarországi térségnek volt a búcsújáró központja. Persze próbálkoztak a szegediek is akár, vagy endrődiek, Kunszentmártőnek is, hogy elmenjenek Mária Radnára, de hát ott volt a határ, és ugye a granicserek, a román határőrök nem engedték őket. Errefel megszervezték Szegeden a radnai búcsút. Úgyhogy ebből lehet gondolni, hogy ez milyen fontos volt az emberek számára, hogy a váltás, a változás tudomásul vétele nem ment egyik napról a másikra. Szükségük volt nekik valami átmeneti időre, hogy átszervezzék a korábbi évszázados időszakban megszokott életüket, ezért ilyen pót radnai búcsút szerveztek Szegeden. És ennek megmaradtak az iratanyagai is. Éppen Lele József volt az, aki néhány énekeskönyvet, füzetet, meghívót, nyomtatott programot talált Szegeden, de hát korán sincs azt hiszem összegyűjtve ennek a pót radnai búcsúnak minden emlékanyaga, nyomtatott vagy szóbeli emlékanyaga. Pár évig ez ott ment Szegeden. Utána aztán ezek a Magyarországon maradt települések, illetőleg hát a megfelezett bánságból a Szerbiához csatolt részek is arra kényszerültek, hogy más búcsújáró helyet választanak maguknak. Azaz átrendeződtek a zarándok útvonalak. Átrendeződtek a búcsújárások irányai. És persze ez nem csak magyar és szerb, hanem még romániai, a nagy romániai vonatkozásban is. Hiszen amíg itt szegedieket, endrődieket emlegettünk, hogy Mária Radnára mentek, a Nagykároly Szatmár német környéki katolikusok, görög katolikusok pedig Mária Pócsra jártak. Közéjük is oda került az országhatár, tehát ők nem mehettek Mária Pócsra. Megkezdődtek az átrendeződések a zarándoklásoknál, és például a szatmáriak, a Romániába került szatmáriak elkezdtek jönni, miután ott a román határ egy vasútvonal határ, éppen Mária Radnára. Korábban hírét se hallották, hogy létezik Mária Radna, viszont ide el tudtak jutni, mert felültek egy vonatra, és Aradig levonatoztak vele, onnan meg már nagyon közel van Mária Radna.
És ez jelentette azt is, hogy Mária Pócsra viszont az Alföldről vonatoztak föl?
Így van. Például a Kunszentmártőnök esetét hagy mondjam, ők ugye majd két évszázadon keresztül Mária Radnára mentek, de a 20-as években pedig kerestek maguknak új helyet. Korábban is megfordultak ők már a szegedi havi búcsúban, ugye ez augusztus 5-én van. Elmentek Nagyboldog asszonyra, ritkábban Ferenc szállásra, a mai Petőfi szállás Szentkútra. De hát ezek kicsi helyek voltak Radnához képest, és akkor a 20-as évek közepén Egy gimnáziumi tanár, Halász Imre bácsi, én még ismertem, ő volt a latin tanárom. Az ő tanácsára Mátra Verebét választották főbúcsújáró helynek. És 1926-ban például első alkalommal egy hatalmas zarándoklatot vezettek oda. Külön vonat vitte csak a Kunszentmártoniakat. Azt hiszem, hogy több mint 800-an voltak Kunszentmártonból abban az évben Mátra Verebében. Nyilván a nagy érdeklődés mögött az állt, amiről beszéltünk eddig, hogy évek alatt felgyülemlett valami belső igény, egy hiány keletkezett, és ezt valahogy pótolni kellett, és ezt le kellett vezetni, és elzarándokoltak Mátra Verebébe. Mások más helyet választottak. Jó néhány búcsújáró hely egyáltalán kialakulását vagy felfutását is a trianoni határoknak köszönheti idézőjelbe. Például a felvidéknek, a keleti felvidéknek egyik legnagyobb búcsújáró helye a Kassai Kálvária volt. Oda járt Abaújnak, Zemplénnek, Borsodnak, sőt, talán leegészen még Szabolcsig is a katolikus népe. Kassa is ugye csemegszállás alá került, országhatár, megszűntek a zarándoklatok. Nem sokkal Trianon előtt, az első világháború előtt, 1912-ben épült fel Kossuth Lajos szülőfalujában Monokon a Kálvária. Máig sem egészen világos előttem, hogy esetleg a 20-as évekbeli plébánosnak is volt-e benne valami szerepe. Lényeg az, hogy 1920-as évektől kezdve a monoki kálvária vette át a kassai kálvária szerepét. És lett ennek az előbb említett szűkebb kistájnak egy búcsújáró helye.
Részlet Beke György Csángók gyontatója című novellájából. Elmondja Péter Ferenc.
Ez atya, ahogy múltak az évek, úgy ismerte meg mind jobban a gyónni hozzájáruló csángó csapatot, az arcukról. Nevüket nem tudja, soha nem tudakolta. Csupán az egyik asszony keresztnevét jegyezte meg akaratlanul. A 60 körül járó asszony harmadik szemében beszélt önmagáról, mint a gyermekek. Akkor pedig Mária, a pap azt hitte, hogy az Isten anyját emlegeti bizalmasan. Tapasztalt ilyen falusi öregasszonyoknál. De nem. A csángó asszony önmagáról beszélt, ő volt Mária. Szavai nehezen szakadtak ki belőle, mint ha valami szörnyű bűn nyomasztaná, bénítaná a lelkét. Elnagya gyónói egy falusiak lehettek. Csoportosan várakoztak halló távolságon túl. Az idősebbek komoran hallgattak várakozás közben. A fiatalok halkan beszélgettek, elharapva a szavakat, mintha tilosat mondanának. Falujuk rendje szerint előbb a férfiak járultak en atya elé, aki egy kopott széken ült a kolostor füves udvarának sarkában, aztán a fiatalok, majd az asszonyok, ők is életkor szerint, az idősebbek legutoljára, mintha a legnagyobb bűnöket ők hordoznák. En atya szinte előre tudta, hogy ki mit fog meggyónni, nem csak az életük hasonlított, az apróbb-nagyobb vétkeik is. Mária asszony kivétel volt. Első gyónás akkor enatyánál olyan hosszan sóhajtozott, mielőtt belekezdett volna, hogy a gyóntatópa félreértette és segítségére akart lenni. Kedves néném, nem tud jól magyarul? Beszélhetünk románul? Éppen az a baj, hogy csak magyarul tudok jól. Ez az én bajom, lelkem, papocskám. Hogy ezt a papocskámat kimondta, enatya hozzá volt szokva a különös megszólításhoz, ami még a csángók népdalaiba is belekerült. Mária asszonynak megerett a nyelve, mondta maga félelmét. Neki talán nem is lenne szabad gyónnia most odahaza a falujában egész esztendőben, nem végezte el becsületesen, megnyugtatóan a szent gyónását. Úgy érezte, hogy nem tudott elszámolni minden szavával, cselekedetével, mulasztásával. Elhallgatott valamit, kedves néném? Nem értett meg jól a mi papocskánk, én sem őt. Pedig mondta, a plébánosuk segíteni akarta, sorolta a 10 parancsolatot lassan, tagolva, de románul. Mária asszony alig értett belőle valamit. Könnyű a csángó férfiaknak, ők ismerik a román nyelvet. Mária asszony a kapuján belül és kint, a mezőn születése óta magyarul beszélt mindig, akárcsak asszonytársai. Már ajkán volt a szó, hogy a papjuk megszólalhatott volna magyarul, hiszen tudják róla, hogy magyarnak született az egyik szomszédfaluban. De mióta Jászvásáron elvégezte a teológiát, az anyját is csak románul szólítja. Félne? hiszen ha csak félne. Ettől Mária asszonyhoz szólhatna nyugodtan közös anyanyelvükön. Jónáskor nincs idegen, aki meghallhatná őket. Egyszer az elején belekezdett magyarul, ahogy gyerekkorában megtanulta a Jónás szövegét. Akkor a ferences páter magyarul szólt hozzájuk. De a mostani papocska leintette. Ebben a templomban csak románul beszélhetsz, asszony. Ez a törvény. Mária asszony megértette a tiltást. Legfőképpen a pap mozdulatából felemelt ujjai üzenetéből. Ilyetten vette tudomásul az új, a mostani törvényt. A pap Isten embere, a törvény embere, ő jobban tudja. Papjuk sorolta tovább a 10 parancsolatot. Mária asszony Mózes törvénykönyvének egyik parancsára bólintott. Igen, vétett ellene. A másikra rázta a fejét, hogy soha nem tenne félét. A pap pedig feloldozta, de Mária asszony akkor ilyet meg igazán, vajon bevallotta-e minden bűnét, vétkét? Nem hagyott-e ki valamit, amiért magára vonja az ég haragját? Nem megkönnyebbülten, hanem egyenesen bűntudattal járult a szent áldozáshoz. Olyan gondolata is támadt, hogy nem veszi magához Krisztus testét, de ettől még jobban megijedt. Azt hinnék a faluban, látták gyónni, hogy olyan súlyos bűnt követett el, ami alól a papjuk nem oldozhatta fel. Ez gyötörte meg minden áldozáskor, minden vasárnap. E nagyha eltűnődött. Csak ugyan védhetette Mária asszony, vagyis nem megtisztult lélekkel vette magához az úr testét. A misszionáriusok Afrikában gyóntatják így a benszülötteket, mint moldvai társa Máriát. Sorolják a 10 parancsolatot, a gyónó négerek pedig bólintanak, vagy rázzák a fejüket. Azokat a gyónókat is feloldozza a pap, az Isten biztosan elnézi nekik, ha nem értették meg jól a parancsokat. Isten Moldvát Csángó négereit sem ejtheti ki a figyelméből, ha már a sors ennyire elhagyta azt a földet. Mária asszony minden pünköstkor eljött Somjóra, mindig elmondta elnagyának, hogy ő nem biztos benne, vajon az eltelt esztendőben elszámolt-e minden vétkével, ezért most kezdi előről. Nem akarja becsapni Istent. Nem akar ő becsapni senkit, a papocskáját sem ott, Csángó földön. Aztán megnyugodott lélekkel, énekszóval indult haza, át a Kárpátokon, a Csángó keresztaljjal együtt. Tavaly először nem jött el Somjóra. Enatya nyugtalanul nézegette a Csángó csapatot. Mikor az utolsó öregasszont is feloldozta, megkérdezte tőle. Volt magukkal mindig egy idős asszony, Mária. Igen, volt. Meghalt szegény. Enatya megdermedte, és nem merte megkérdezni, hogy vajon magához vette a betegek szentségét. Megtudott-e gyónni a halála előtt? A haldokló asszony mellett a papocska megszólalt-e elárult anyanyelvén? Vagy engedte, hogy Mária asszony tépett lélekkel kínzó bizonytalanságban álljon az ítélő bíró elé? Gyilkos, lélekgyilkos, motyogta. Én? Miért vagyok én gyilkos, drága papocska? Dehogy gyilkos maga néném, nem magára mondtam, nem is mondtam senkire. Azok az afrikai benszülöttek vajon elkárhoznak-e, ha nem gyónnak meg mindent, mert nem értik a pap nyelvét, és a pap sem az övékét. És moldvai paptársa vajon miként gyónna, erről kérdeznék. Gyilkos-e ő, vagy szintén áldozat? Ena atya megnyugodott abban, hogy Mária asszony Istennek is megvallotta, amit neki szokott esztendőkön át. Isten pedig megértette minden szavát. Minden nyelvet ismer, mert mindegyiket ő teremtette, egyenlőségre, teljességre. Értő jól, magyarul is.
Atyának és fiúnak és szentének, Istennek nevében, amen. Ó, Uram Istenem, tekints le magas mennyből, és figyelmez mireánk nyomorult szolgaidra, kik ime igaz szeretetből kívánjuk neked ezen utazásunkat legnagyobb tiszteletedre tenni. Ó, szerelmes Jézusom, add meg, hogy ezen utazásunkat úgy megtegyük, hogy neked és minden szenteknek tiszteletére legyen. Engedd, felséges Úristen, hogy ezen búcsúgyarásunkat olyan altatossággal végezzük, mint Jézus Krisztus te szent fiad végbe vitte. Atyai akaratodat, ó szerelmes szent angyalok, jöjjetek velünk, és segítsetek minket ezen imádságunk altatos végbe vitelére. Őrizzetek meg minket a háborgó széltől, és minden veszedelemtől, hogy egészségben, örömmel utazásunkat is elvégezzük, és egyesülvén veletek, és az Isten színe előtt kedvesek legyünk. Amen.
Most a 90-es évekbeli történéseket figyelve szinte hihetetlennek tűnik, hogy Csíksomlyó is kicsit Trianon után lett ilyen nagyon jelentős búcsújáróhely. Csíksomlyó igazából a Felső-Székelyföldnek, Csíknak, Udvarhely és Háromszék katolikus részének volt a búcsújáró helye, illetőleg a moldvai magyaroknak, a katolikus csángó magyaroknak. Trianon után kezdődött meg az, hogy távolabbi belső erdélyi, mezőségi, kolozsmegyei, szilágymegyei településekről is kezdtek járni, sőt, megjelennek a partiumi megyék katolikus magyarjai is, például Szatmár németiből. Azaz egy-két évtized alatt éppen a kényszerű irányváltoztatások miatt Csíksomlyó egy erdélyi részi nagy búcsújáró helyé vált. A hagyományos vonzás körzete megmaradt, csak kiegészült egy hatalmas tájnak a búcsús népével. És ezt kézzel foghatóan is lehet látni. Az 1800-as évek végén a Kissomlyó hegyén a keresztút állomásait még egyszerű fakeresztek jelölték, a korabeli metszetek, rajzok ezt mutatják. És az 1920-as években változtatták ezt, megépítették át a Kálváriát, a keresztutat, műkő stációkat állítottak fel, és minden egyes stációra oda van írva, hogy melyik település állította. És talán, ha jól emlékszem a dátumra, 1926-ból Szatmár németi is felbukkan. Tehát az egész Romániához csatolt, nem csak a szűkebb értelemben vett Erdély, hanem az elcsatolt egykori magyarországi terület képviseltette magát már a 20-as évek második felében Csíksomlyón.
Ez egy óriási tömeg lehetett akkoriban.
Igen, óriási tömeg volt, hogyha óriásinak minősítünk mondjuk egy 30-40-50 ezeres tömeget. A mai csíksomlyói búcsús tömeggel összehasonlítva persze hát ez legfeljebb egy tizede vagy egy ötöde annak az ott 90-es években összegyűlt búcsús tömegnek. De akkoriban ez jelentős volt. Csíksomlyónál még az is persze közrejátszott, hogy ezért ezekről a távoli pontokról nehéz volt elérni. Nem sokan vállalkoztak ilyen hosszú útra. Viszont egy másik búcsújáró helyen, mondjuk egy Mária Pócson, Mátra Verebélyben, ott valóban nem volt ritka a két háború közötti időben már, vagy a 40-es években közvetlenül a II. Világháború után, hogy egy búcsúra 100 000-es tömeg is összejön. Erre különösen 1947-48-ban a talán sokak által emlékezetes Mária év kapcsán több példa is volt. Ezt a Mária évet akkor Mindszenti herceg prímás esztergomi érsek hirdette meg és vezette. Ez egyfajta protestálás is volt nyilván az akkor már nagyon erősen hatalomban lévő és hatalmát egyre inkább totálissá kiépítő kommunista rendszerrel szemben.
Szent Ferenc atyánknak tiszteletére gyertek buzgó hívek köszöntésére. Ó, Szent Ferenc, alázattal kérünk, Úr Jézusnál könyörög érettünk. Ó, tekints kegyesen tisztelőidre, akik most indulunk képed elébe. Ó, Szent Ferenc, alázattal kérünk, Úr Jézusnál könyörög érettünk. Mint jó atyánkhoz mi örömmel megyünk, dicső ünnepedre, hogy köszönthessünk. Ó, Szent Ferenc, alázattal kérünk, Úr Jézusnál könyörög érettünk, ó Szent Ferenc atyánk, tégedet kérünk, hogy e nagy útunkban légy a vezérünk. Ó Szent Ferenc, alázattal kérünk, Úr Jézusnál könyörög érettünk. Bűnünk bocsánatát nyerd meg mi nekünk, hogy a teljes búcsút mi megnyerhessük. Ó Szent Ferenc, alázattal kérünk, Úr Jézusnál könyörög érettünk. Halálunk óráján légy mi mellettünk, hogy a gonosz lélek nekünk ne arcson. Ó Szent Ferenc, alázattal kérünk, Úr Jézusnál könyörög érettünk.
Említetted, hogy bocsánat, a kifejezésért motorizálódik a 20. századra a búcsújárás, tehát vonattal, autóbuszokkal közlekednek. Mi veszett el ezáltal? Hiszen gondolom az az idő, amíg gyalog megközelítették a búcsújáró helyeket, az lelkileg is valamiféle fölkészülést lehetett. Szóval, mintha több lett volna lehetőség, hogy találkozzanak az Istennel, mint ugyanez, amikor mondjuk óránként 60 kilométeres sebességgel lehet megközelíteni.
Teljesen így van. Jól lehet azt hozzá kell tenni, hogy a régmúltban, tehát itt akár a középkorra, vagy a barokk századaira is gondolunk, az emberek akkor is, amikor tehették, igénybe vették például a hajós utakat. Éppen Szeged vonatkozásában tudunk hajós zarándokutakról is, de a magyarok, amikor jártak Aachenbe, akkor is a Majnán például, ha csak tehették, hajóval mentek. De kétségtelen, hogy az is azért egy lassú haladás volt, tehát nem nagyon rövidítette le az amúgy is hetekig, vagy netán Aachenbe hónapokig tartó zarándokutat. Valóban, a búcsújárás az egy jól megszerkesztett, összetett folyamat. Kezdődik azzal, hogy az ember már előre, jó előre készül lelkileg arra, hogy elmegy valahová egy búcsújáró helyre, egy kiválasztott búcsús ünnepre. Készül fizikailag is, hiszen sütni, főzni kell egy háziasszonynak, ugye, egy több napig tartó zarándokútra, hogy ő neki magának, vagy a hozzátartozóinak kellő élelme legyen. És valóban a több napig tartó, vagy akár csak egy napig tartó gyalogos búcsús úton éppen az emlegetett búcsúvezetők irányításával énekeltek, imádkoztak, útmenti kereszteknél megálltak, temetőknél megálltak, templomokhoz beköszöntek, fogadták őket esetleg harangzúgással katolikus helyeken. És hogyha ez több napon keresztül ment, akkor vállalták a fizikai fáradalmat is, hiszen naponta olyan átlagban 30-35 kilométer gyalogoltak, és ez több napon keresztül nyilván fárasztó. Vállalták a kényelmetlenséget, hiszen nem nagyon tudtak tisztálkodni. Kényelmetlen volt az éjszakai szállás, rövid az éjszakai alvás. Azaz volt egy nagyon erős vezeklés is ebbe, fizikai megpróbáltatás is. Persze benne volt ebben lelkileg az is, és éppen a kötetben is közölt hunszentmártoni búcsús énekek is elmondják, hogy veszélyek is voltak ezen az úton. Hiszen, hogyha valakit útközben baleset ért, hogy kerültek orvoshoz, és az énekszövegek elmondják, hogy nem biztos, hogy visszajönnek, vagy nem biztos, hogy még egyszer el tudnak menni a búcsújáró helyre. Tehát a zarándok út az egy jól megszerkesztett, jól felépített felkészülési szakasz volt a szenttel való találkozásra. És mire az ember odaért mondjuk Máriaradnára, Mátra Verebélybe, vagy bármelyik más búcsújáró helyre, testileg is, lelkileg is már nagyon várta a találkozást. És a csúcspont ugye az mindig a beköszönés volt, és a beköszönést követő néhány óra helyben végzett ájtatossága. A motorizált zarándoklatokkal ez a felkészülési időszak rövidült le, sokszor egészen drasztikusan, tehát most már oda lehet érni mondjuk korábban egy napos járóföldre lévő búcsújáróhelyre egy óra vagy fél óra alatt, hiszen 60 kilométeres sebességgel még az autóbuszok is mennek, és az két napi járóföld. Azaz az embernek nincs ideje felkészülni arra, hogy találkozzon a szenttel. Ezért kicsit felületesebbé válnak ezek az arándoklatok. És sok esetben talán egyének a megmondhatói nem érik el azt a céljukat, amiért sokan csinálják mind a mai napig. Persze nem lehet azt mondani, hogy ez általános, hogy motorizálódik az arándoklat, és megszűnnek a gyalogos búcsújárások. Ugyanis éppen a 20. század vég embere jött rá arra, hogy milyen veszély van ebben az ő lelki élete szempontjából is, és gondoljunk csak arra, hogy nálunk is már a 70-es évek végén, ha jól emlékszem, megkezdődtek a Pilisi hegyeken át Nagymarosra vezetett kirándulások, amelyeket ifjúsági találkozóknak, ifjúsági zarándoklatoknak minősíthetünk. Ugyanilyenek voltak hajósan a Duna mentén. Ugyancsak a 70-es, 80-as években százával és talán ezerével vettek részt magyar fiatalok lengyelországi zarándoklatokon, ahol a lengyelek Varsóból Częstochovába gyalogosan zarándokoltak, illetve zarándokolnak, és ennek nagyon nagy vonzereje van. Figyelve a búcsújárásokról szóló külföldi tudósításokat is, újra szerveződnek ezek a gyalogos zarándoklatok, hiszen van ezeknek egyfajta varázsa is. És a varázs nem csak abban áll, amit az előbb a felkészülésről, a lelki felkészülésről elmondtam, hanem abban is, hogy napjaink embere az erősen individualizálódott, elmagányosodott ugye ebben a mindenféle technikai segítő eszközzel felszerelt világban. És egy-egy ilyen gyalogos zarándoklat segít neki legalábbis időlegesen visszaállítani a közösséget, a közösségét, ahová ő tartozik. Ez lehet, hogy csak egy úgynevezett élménycsoport, de akkor is ez az élmény, ennek az igénye legalább pár napra, egy hétre összehoz nagyjából hasonló érdeklődésű, hasonló korú, hasonló beállítottságú, netántán még azonos világnézetű embereket is, akik jól érzik magukat együtt.
Neved napja reggelén, tiszteletére, virágy fel István, virágy fel, a nagy úr virasszon fel, vegyen az úr karjára, vigyázzon, mint sajátjára, voltunk után vezessen szent országába.
Túl a hiten a vallásosságon, melyek azok a személyes motívumok, amelyek zarándoklatra kényszerítenek valakit? Az élete problémáit megoldandó.
Hát ezek elsősorban lelki problémák, ahogy én a beszélgetések során megfigyeltem. Elsősorban az asszonyokkal, a nőkkel kapcsolatban. Ennek több oka is lehet. Egyrészt oka lehet az, hogy a 19. század második felében a vallásosság, a népi vallásosság különösen elnőiesedett. Vallás szociológiai felmérések is azt mutatják, hogy a 19. században először bizonyos értelmiségi rétegek, módosabb társadalmi csoportok szakadtak le a vallásgyakorlók köréről, majd aztán fokozatosan a férfiak. És a férfiaknál egy drasztikus változást az első világháború hozott. Az mindent megkérdőjelezett számukra, a két háború között ennek már nyomait látjuk, és hát napjainkra pedig fokozatosan. Az asszonyok voltak azok, talán még az 1960-as, 70-es évekig is, akik női voltuk miatt, családanya voltuk miatt, háziasszony, feleség voltuk miatt, sokkal inkább helyhez voltak kötve. Megtartói voltak bizonyos közösségi normáknak, hagyományoknak, kereteknek. Viszont éppen ezért ők nem nagyon tudtak kimozdulni mindennapjaikból. Nem nagyon tudtak a megszokotton, a sokszor unalmassá, monotonná és sokszor elviselhetetlenné vált életükön, mindennapjaikon változtatni, vagy abból kilépni. És ehhez segített sokakat, például a búcsújárás. Ez egy olyan eseménye volt a közösségi életnek, amelyben mindenki részt vehetett, anélkül, hogy a közösségi együttélés normáit megszegte volna, a részvételét a közösség elítélte volna, és például nagyon érdekes, kifejezetten Szent Anna napi búcsukkal kapcsolatban, Abaújban, dél-szlovákiai magyarok között is sokan elmondták ezt nekem. Szent Anna nap ugye az aratás idő kellős közepén van, és még az aratók számára is megengedte a közösség, a helyi norma, férfiak, nők számára, hogy arra a 2-3 napra, vagy Rudnokra, vagy más helyre elzarándokoljanak. Azaz az asszonyok számára az zarándoklat egyrészt kilépést jelenthetett a mindennapjaikból,